Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas rendkívüli segélyakciót indított az árvízhelyzet okán. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyors segélyt szabadított fel vészhelyzeti keretéből még a hét elején. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakítottak ki, és adománygyűjtést hirdettek. A 1356-os szám hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulás jelent, a caritas.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. Az árvízi védekezéssel összefüggésben egy zöld számot hozott létre a kormány, jelentette be a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, a 0680-204-240-es számon az árvízzel kapcsolatos lakossági információk kérhetők, és bejelentéseket is lehet tenni, valamint a felajánlásokat is ott lehet megtenni. Beszámolt arról is, egy friss kormányrendelet értelmében a sárga megkülönböztető jelzéssel a védekezésben résztvevő gépjárművek a buszsávokat is használhatják. Pócsmegyeren is ellenőrizte az árvízi védekezést Orbán Viktor, Vitályos Eszterrel, a térség országgyűlési képviselőjével közösen, közölt az MTV-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő meghallgatta a helyi védekezésért felelős vízügyesek jelentését. A Lajta esetében a valaha volt legnagyobb vízszinttel tetőzik a folyó, a Dunán pedig Moson-Magyaróvárnál lehet most a legmagasabb a vízszint, tájékoztatott még reggel a miniszterelnök. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a káresemények nagy része nem a tetőzés alatt, hanem a lassú apadás idején következik be. Jó hír, hogy a következő egy hétben nem várható nagyobb eső. 50-54 kilométert halad a tetőzés naponta, Budapestre így majd szombat éjjel ér. További 200 katonát vontak be a védekezésbe, illetve a büntetés végrehajtása polgárőrök, közmunkások, tűzoltók is kiveszik a részüket a munkából. A hivatásos állomány 5728 tagja dolgozik, és több mint 13 ezer az önkéntesek száma. Bagdad Amrejevet, a türk befektetési alap elnökét fogadta hivatalában a pénzügyminiszter. Varga Mihály emlékeztetett, Magyarország a másfél évtizeddel ezelőtt meghirdetett keleti nyitással szakított az egyoldalú gazdaságpolitikával. Hazánk a gazdasági semlegességének is köszönheti, hogy méretéhez képest kiemelkedő az export teljesítménye, magas beruházási rátával és versenyképes adórendszerrel bír, közölte a tárcavezető. A világ jelenleg olyan válságos időszakot él át, amikor mind Magyarország, mind Kirgizisztán olyan konfliktusok következményeit viseli, amelyek kialakulásáért nem felelősek. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Biskekben. Szijjártó Péter azt mondta, mindketten egyetértünk abban, hogy a háborúkat nem a harcmezőkön, hanem a tárgyalások során lehet megoldani. A tárcavezető élesen bírálta az Európai Unió migrációs politikáját, miközben méltatta Kirgizisztán szerepét a terrorizmus elleni küzdelemben. Az Európai Bizottság elkezdi levonni a Magyarországnak szánt esedékes uniós kifizetésekből a migrációs ügyben az Unió Bíróság által az országra kiszabott 200 millió eurós bírságot, jelentette be a bizottság szóvivője. A kormány szerint politikai döntés született, elfogadhatatlannak tartják, hogy miközben az ország 800 milliárd forintot költött az elmúlt években a határvédelemre, Brüsszel példátlan mértékű bírsággal támadja, ezért tovább keresik a jogi megoldást az ügyben. A holland kormány hivatalosan kérelmezte az Európai Bizottságtól, hogy kimaradhasson a 2026-ban életbe lépő új menekültügyi és migrációs paktumból. Az indoklásban azt írták, drasztikusan csökkenteni akarják a migrációt, mert így tudják teljesíteni alkotmányos kötelezettségeiket, a lakhatás, az egészségügyi ellátása és az oktatás biztosítását. Az illegális migráció megfékezése érdekében drasztikus lépésekre van szükség, ezért Magyarország, csatlakozva Hollandiához, mentességet fog kérni az Európai Uniós menekültügyi és migrációs szabályok alkalmazás alól, jelentette be az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Magyarország természetesen elkötelezett tagja a schengeni térségnek, és a jövőben is az marad, tette hozzá nyilatkozatában Bóka János. Jövő augusztusban a gyorsasági motoros világbajnokság, júliusban pedig a Superbike VB fordulóját is megrendezik a Balatonfőkajár mellett elhelyezkedő Balatonpark versenypályán. A MotoGP 33, a Superbike pedig 35 év után tér vissza Magyarországra, addig még végrehajtanak néhány kiegészítő fejlesztést, hogy a pálya megfeleljen a rendezéshez szükséges licencnek. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül, többfelé élénk széllel. A hőmérséklet pénteken hajnalban 10-12, napközben aztán 22-23 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Székely János szombathelyi megyés püspök előadását hallják az igazságról.
Meríteni tiszta forrásokból. Oda menni a tiszta tápláló forrásokhoz. Amilyen a csend, a természet, a Biblia, a szentségek. Kozenszky Richard atya gyakran meséli, hogy Tihanyban, ha jöttek hozzá iskolás diákok, igen gyakran magyarázott nekik, és délutánonként szerette őket egy különleges helyre fölvinni. A magyarázat közben a délután egy pontján általában elhallgatott, diákok csodálkoztak, hogy rosszul van, elfelejtette, hogy mit kell mondani. Lassanként vették észre, hogy pont most megy le a nap. És ettől kezdve több mint fél órán át néma csöndben egy osztályi gyerek figyelte az ámulatba ejtően szép balatoni naplementét. Sok gyerek később elmondta, hogy soha életében eddig ehhez hasonlót még nem tett. Tiszta források. Nyáron az egyházmegyénkben vannak úgynevezett ima táborok, ahol nagyon sok játék és sok minden egyéb van, de többek között van benne egy csendes fél nap a természetben, ahol egyedül van a gyerek, sétál az erdőben, leüldögél, nézeget. Van egy ilyen remete nap, és van a végén egy nagyon szép szentségimádás. Elejére együtt megyünk be, utána mindenki szabad, hogy meddig marad. Nagyobbacska gyerekek 2-3 óráig ott maradnak. A végén alig lehet őket kiküldeni. Végén általában megkérdezzük a gyerekeket, hogy mi volt a legjobb a táborban. Legtöbben ezt a kettőt írják, a csendes napot, meg a szentségimádást. Nem a foci meccset. Nem a bátorság próbát, pedig azokat is nagyon élvezik. Nem az úszást, még csak nem is a közös éneket, nagy bulikat. Tiszta források. Oda vezetni hozzá a gyermeket. Az iskolának azt gondolom ez is a dolga. Tiszta forrásokhoz odavinni, hogy elámuljon és merítsen belőle. Olvastam egy afrikai, nagyon-nagyon egyszerű emberről, aki mise után a tabernákulum előtt 3-4 órát, 1 órát néma csöndben térdelt. Minden vasárnap a mise után ezt tette. És fiatal atya csodálkozott, tudta, hogy az egyszerű afrikai írni-olvasni sem tud. Egyszer oda ment hozzá, megkérdezte, mit csinál itt ilyen hosszú ideig? Mire az afrikai elgondolkodott, elmosolyodott, végül azt mondta, oda tartom a lelkemet a napba. Mennyire kellene a gyereknek, hogy érezze ezt a fényt, ezt a békét, amit csak Isten adhat. Hogy a lelke ráncai elsimuljanak, a sebei gyógyuljanak, lássa az irányt. Egy gyerek legfőbb nevelője az Isten. Nagyon sok mindent, amit a szülő vagy a tanár soha a gyerek szívébe megtenni nem fog tudni, azt Isten meg tudná tenni. Az egyik legnagyobb jó, amit a tanár tehet, ha oda vezeti a gyereket az élet forrásához, a teremtőjéhez, aki jobban ismeri őt, mint bárki más, mint a szülei, mint a testvérei, mint a nagyszülők, mint a legjobb barát. Jobban szereti őt, mint bárki más. Oda vezetni a forráshoz. Ismertem egy férfit, aki nagyon nehezen gyónt, és egyszer az életében volt 3 év, hogy nem tudta magát rávenni erre, hogy gyónjon. Végén aztán nagy nehezen elment. Őszintén gyónta meg a bűneit, ilyesfajta ember volt, nem kertelt, nem szépített, ő mondatokban úgy, ahogyan volt, tette le a bűneit Krisztus keresztje elé. És utólag, ahogyan elmondta, következő éjszaka gyakorlatilag egy percet se tudott aludni. Annyira boldog volt. Azt érezte, hogy mintha olyan lenne, mint amikor 18 évesen először volt életében szerelmes. Úszott az örömben. Az egész lelke föl elevenedett. Azt érezte, hogy újra született. Oda vinni az embereket a forráshoz. Tiszta forrásokhoz. Nemrég élhettem át egy 14 éves gyereknek az első áldozását, aki hittanos volt, minisztrált is, de valahogyan ez kimaradt. Első gyónása után, ahogy kilépett a gyóntató szobából, én is láthattam ezt kicsit távolról, hátulról. Ez a 14 éves fiú oda rohant a kereszt mamájához, aki hozta őt templomba, és átölelte. És átölelve tartotta, vagy egy percen át. Soha azelőtt ilyet nem csinált. Első áldozás után pedig a fiú azt mondta nekem, hogy teljesen más érzések töltik be. Olyasmi, ami addig még soha. Mint ha új emberré lett volna. Tiszta források. Ferences templomba jártam Margit körútra, ifjúsági hittanra. Nagyon jó lelkivezetőnk volt, Gordos Gáspár atya, ha valaki még ismeri, nagy bibliás és nagyon jó prédikáló ferences atya. Hittanokon, ahol lehettünk 50-60-an fiatalok, rengeteget idézett a Bibliából, teljesen ismeretlen helyekről, Ámosz könyvéből, Mikeástól. Mindig kérdezte, hogy ki tudja honnan idéz, általában nem tudta senki. Gondoltam, ebben kicsit kiművelem magam. 14 éves voltam, akkor következő nyáron Balaton mellett végigolvastam a teljes Ószövetséget, körülbelül 3 hét alatt. Ott volt egy nagyon-nagyon szép jegenyefa sor, kiválasztottam egy csöndes kis helyet, a régi nagy 300 forintos Szent Istvános Bibliát forgattam napokon át, 5-6-8-10 órán keresztül. Rengeteg mindent a Bibliából abszolút nem értettem. Az ókori keleti hasonlatokat, királyokat, csatákat, de a Biblia hatalmas erejét és szépségét átéltem. Igen gyakran azt éltem át, hogy oda föntről jönnek a szavak. A Biblia nem betű, hanem lélek és élet. A sorai között tűz van, az élő Isten jelenléte. Ha olvassa valaki, nem csak a gondolatot kellene figyelni, nem csak a sorokat, az élő Isten jelenlétét a sorok között. A Biblia táplálék. Milyen jó lenne, ha gyerekek eljutnának idáig. A tiszta forrást kezükbe veszik, hogy hasson rájuk, formálja őket. A Biblia, ha lehet így emberi oldalról megfogalmazni, az emberiség egyértelműen leghatalmasabb remek műve. Nincs hozzáfogható. Az emberiség életét döntően átformálta. Az Isten hit, a teremtés, a tíz parancs, a szeretet parancs, az örök élet reménye. Nincs más ehhez fogható emberi remek mű. Mennyire jó lenne, ha a fiatal megsejtené, megérezné, egyáltalán megkérdezné, hogy miért. Miért nagyobb ez, mint Einstein, mint Michelangelo, mint Mozart? Mi ebben a titok? Mark Twain mondogatta, hogy soha nem az zavarta a Bibliában, amit nem ért, hanem mindig az zavarta, amit ért, csak nem tud teljesen megvalósítani. Nem kell félni attól, hogy sok mindent ebben a nagyszerű, de ősi könyvben nem értünk. Arra kell figyelni a Biblia szívére, amit nagyon is értünk. Ha néha az életem folyamán egy ilyen kisebb mélypontra jutok, vagy nagyon elmegy a kedvem a dolgoktól, és van egy kicsi időm, akkor van egy sorozat, amit szoktam megpróbálni végigcsinálni. Alszom egy nagyot. Utána kirándulok, lehetőleg nagyon gyorsan fölmegyek valami magas hegyre, jól kiizzadok, jól kifáradok, ámulattal nézem a világot. Elmegyek gyónni, elmegyek egy jó baráthoz, és teszek valami jót. Ez úgy másfél napba pont belefér, és általában, ha egy ilyenem végig megyek, egyből a kis mélyponton már túl is vagyok. Táplálkozom a tiszta forrásokból. Mennyire jó lenne a gyermeket ezekhez elvezetni. Hogyan tudna az iskola ebben tenni? A gyerek találkozzon a természettel, a csenddel, szentségekkel, Bibliával. Egy következő tápláló forrás az igazság. Jézus azt mondta, az igazság szabaddá tesz titeket. Fölszabadít. Szárnyalni kezd az ember. Megsejti azt a gyönyörű isteni harmóniát és rendet, ami bele van rejtve, bele van ültetve a világba. Az igazság nem más, mint a valóság. A valóságba belerejtett gyönyörű isteni harmónia. Zsidó rabbik fölfigyeltek arra, hogy a teremtés történetben 10-szer hangzik el ez a mondat, hogy Isten szólt. És hát ezt ilyesfajta módon fogalmazzák meg a rabbik, Isten 10 igével alkotta a világot. És összekötik ezt a tényt a 10 parancsolattal, amit a zsidóság szintén így hív, hogy 10 ige, 10 kijelentés. Összekötik a teremtést a 10 parancssal. Ez egy zseniális meglátás. Egy nagyon-nagyon mély fölismerés. Mit akarnak ezzel elmondani? Azt akarják elmondani, hogy a 10 parancsolat, az erkölcsi törvény, nem valami fajta mellékes, későbbi terméke az emberiségnek, valami kulturális melléktermék, hagyomány csupán, nem egy szubjektív emberi alkotás, hanem a 10 parancs igéje és a teremtés igéje ugyanaz. Az isteni törvény, az isteni rend bele van ültetve a világba. Bele van rejtve egy gyönyörű isteni harmónia az atomokba, a molekulákba, a sejtjeinkbe, a galaxisokba, a lelkünkbe. Ott van egy gyönyörű isteni harmónia. Az ember ezt csak lassanként kiolvassa. Ahogy mondta Vörös Marti, a természet örök könyvét forgatni ne szűnjél. Benne az Istennek képe leírva vagyon. Az ember csak lassan a történelem folyamán kiolvassa ezt a gyönyörű, objektív, isteni törvényt. A világban benne van egy gyönyörű szimfónia, kristálytiszta hangok. Ha hegyet mászok, akkor nagyon gyakran ezt érzem, hogy amit az Úristen alkotott, tökéletes, gyönyörű. Egyetlen hamis hang sincs benne. A patakok, a fák, a felhők, a sziklák gyönyörűek, tökéletesek. Csak ha turisták jönnek, magnót bőgetnek, cigarettát eldobják, akkor az embernek rossz érzése. Mintha mi emberek lennénk az egyetlen hamis hang ebben a gyönyörű szimfóniában, a szeméttel, piszokkal teli városaink. torzsalkodásunk, meghallani az igazságot, a mennyei harmóniát, a harmónia celestiszt, az égi rendet, fölszabadító, az igazság szabaddá tesz. Egy iskolának nem utolsó sorban ez a célja, hogy a gyereket az igazsághoz vezesse, a valósághoz. És ez a gyermek számára egy fölszabadító élmény legyen. Ebbe illesz-e bele az életét. Ha egy gyerek azt gondolja, hogy igazából a valóságnak oka nincs, célja nincs, semmiből semmibe, akkor például eltűnik az életéből az igazi erkölcs. Ahogyan a modern nyugati világunkból is gyakorlatilag eltűnt az igazi erkölcs. Helyette marad egyfajta csökevénye, maradványa ennek, erkölcsel kapcsolatos érzések. Van, aki azt gondolja, hogy az erkölcs nem más, mint az evolúció során az emberi csorda túlélését segítő viselkedésmódok. Nem praktikus, ha a csorda minden tagját megöljük, jobb, ha őket kiméljük, együtt többen túlélünk, valahogyan így alakultak ki erkölcsi viselkedési normák. Ennél nem több. Túlélési stratégia. De lehet az, hogy 1000 év múlva teljesen más lesz praktikus az emberiség számára a túlélésért. Lehet, hogy egy bankigazgatónak más a túlélési stratégiája, mint egy erdei harcosnak vagy ősembernek. Az erkölcs relatív, változó, szubjektív. Mások azt mondják, az erkölcs nem más, mint szokás, hagyomány, tradíció. Egyik kultúrában ilyen, másikban olyan. Mások azt mondják, az erkölcs szubjektív döntések eredménye, ízlés kérdése. Mindenkinek megvannak a maga értékei, a maga céljai. Ebbe senki ne szóljon bele. Ez az ő élete, ő valósítja meg önmagát. Az igazi erkölcs azonban abszolút nem ez. Az igazi erkölcs azt jelenti, hogy akármilyen valakinek a társadalmi hagyománya, kultúrája, akármilyen a személyes érzése vagy döntése, ha egy negatív dolgot tesz, azt azonnal abba kell hagynia, mert az rossz. Az igazi erkölcs azt jelenti, hogy van fölöttünk, tőlünk függetlenül egy gyönyörű, objektív, isteni rend. Létezik egy mérce, amihez az emberiség kell, hogy mérje önmagát. A lelkünk mélyén ezt érezzük, ismerjük is. Az igazi erkölcs ennek az objektív erkölcsi mércének, tükörnek, az elfogadása, megsejtése. Ha az ember azt gondolja, hogy a létének oka nincs és célja nincs, az evolúció tévedéseként jön létre az emberi gondolat, akkor tulajdonképpen megszűnik az igazság is. Mert akkor mindaz, ami az agyunkban történik, és aminek a gyümölcsei az emberi szavak és gondolatok, nem más, mint az idegrendszer érdekes játéka, túlélési stratégiák szelekció által kialakult agyunknak, idegrendszerünknek a végterméke. De megint csak, ha a túlélést más fogja segíteni, vagy más segíti az egyiknek, más a másiknak, akkor az agya is másképpen fog működni. Igazából objektív igazság nem létezik. Ha valaki azt gondolja, hogy a létének oka nincs és célja nincs, megszűnik az életében az erkölcs, megszűnik az igazság. Maradnak helyette szirupos pszichológiák. Például ilyesfajta, hogy én is oké vagyok, te is oké vagy. Gondolkodj pozitívan. Higgy valamiben. Tulajdonképpen mindegy, hogy miben hiszel, csak higgyél. Leginkább higgy önmagadban. Ez olyasfajta életszemlélet, mintha valaki meggyártana magának egy saját villamos kapaszkodót, betenné szépen a táskába, felszáll a villamosra, a táskából előveszi, megfogja, kapaszkodik. Ha a villamos nagyot fékez, egy ilyen szubjektív kapaszkodó, amit ő maga csinált, nem nagyon fogja megtartani. A hit akkor tart meg, ha igaz, ha objektív. hanem én magam alkottam. Miért jut el a modern ember ilyen erkölcsi zsákutcákig, vagy a valósággal kapcsolatos teljes kételkedésig? Egy egészen rövid szellemtörténeti kitérőt itt hadd tegyek. A nyugati világunk hogy jutott el a vallástól, és hát ezzel együtt az objektív igazságtól való ilyesfajta eltávolodásig? Az ókori ember azt gondolta, hogy az ismeretei objektívek, a tárgyakból információk jönnek az ember felé, az érzékszerveink olyanok, mint kicsi kapuk, amiken keresztül ezek az érzetek bejönnek, és a világ, a tárgy, mint egy pecsétnyomó, egy érthető képet, lenyomatot hagy a szellemünkben. Az ismereteink objektívek, olyannak látjuk a világot, amilyen. A megismerés olyan, mint két tárgy találkozása, a valóság és az emberi szellem találkozása, pecsétnyomó és viasz. Egyfajta naív optimizmussal hitt az ókor abban, hogy az ismereteink objektívek. Ez változott meg nagyon gyökeresen a fölvilágosodással. Amikor nagyon sok gondolkodó élükön Immanuel Kant filozófussal azt mondták, arra jöttek rá, hogy az alany a megismerésben aktív. Nem egyszerűen arról van szó, hogy befogadunk érzeteket a világból, hanem rávetítünk a valóságra velünk született, Kant így mondja, a priori kategóriákat, mint idő, tér, okság és nagyon sok hasonló. Mi következik ebből? Az, hogy a valóságig nem tudok eljutni, mert minden ismeretemben benne van az alany, a szubjektum, én. Minden ismeretem szubjektív, mert én is benne vagyok. És éppen ezért minden ismeretem relatív. Én ilyennek látom, de más-másképp látja, hogy a valóság önmagában milyen, nem tudhatom. A Ding an sich, a dolog önmagában nem megismerhető. Én csak a jelenséget látom, a felszínt. De hogy a valóság önmagában milyen? Van-e oka, van-e célja? Létezik-e erkölcs? Van-e Isten? A nagy kérdésekre válasz nincs. Csak a felszínt, a jelenséget látjuk, a felső sziporkázást. A valóság mélyéig eljutni nem tudunk. Mi következik egy ilyesfajta világszemléletből? Az, hogy igazság nincs. Csak vélemények vannak. Ki így látja a dolgokat, ki úgy látja. Minden vélemény egyenlő súlyú, éppen ezért súlytalan. Mindent tolerálni kell. A másságot tolerálni kell. Csak egy dolgot nem tolerál, ez olyan toleránsnak tűnő modern világunk, azt, ha valaki még megpróbálja azt kimondani, hogy igazság létezik, meg is ismerhető. Ez szerint is kellene élnünk. Erkölcsi jó is létezik. Az is megismerhető. Az szerint kellene az életünket, a világot alakítani. Az ilyen embert lesöprik a színről. Azt mondják, ódivatú, fanatikus, konzervatív, intoleráns. 2005-ben fogadta el a spanyol parlament az azonos neműek házasságának egyenértékűségéről szóló törvényt, gyermek örökbefogadás jogát is beleértve. Láttam a tévében ennek a szavazásnak a visszajátszását, döbbenetes volt. A végén, ahogy kijött az eredmény, fölálltak a képviselők, perceken át tapsoltak. Mintha az emberi történelem vagy kultúra egy nagy vívmányát érték volna el, mintha ez se lenne világos a modern ember számára, hogyha egy férfi és egy nő szereti egymást, abból élet fakad. Az természetes, az termékeny, túlcsorduló. Ha két azonos nemű teszi ugyanezt, abból nem fakad élet. Ott valami megsérült. Mintha a legalapvetőbb objektív tényeket a modern ember nem látná, nem akarná világosan látni. Nem sokkal később a spanyol törvénynek a megszavazása után Olaszországnak jelölnie kellett egy képviselőt az Unió egyik testületébe. És ők jelölték Rocco Buttiglionét, egy nagyon szimpatikus kereszténydemokrata politikust, aki ezt a spanyol törvényt tisztelettudóan senkit nem sértve, de nagyon határozottan kritizálta. Az Unió visszaüzent Olaszországnak, hogy jelöljenek valaki mást. Botiglione nem kívánatos ember az Unióban. A tolerancia diktatúrája. Amikor mindent tolerálni kell, csak azt nem tolerálják, ha valaki még megpróbálja kimondani azt, hogy igazság létezik.
Dr. Székely János szombathelyi megyés püspököt hallották.
Szentek szentje többé nincs elzárva, már én is bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. Az új bor, új tömlőbe ömlik most már új dal. Zsung a szívem minden húrján, élek, többé nem én, mert már bennem Krisztus él. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a földdel összeért. A szentek szentje többé nincs elzárva, már én is bátran szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. Az új bor, új tömlőbe ömlik most már új dal. Zsung a szívem minden húrján, és fedhetetlen Jézus, mindent elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a földdel összeért. Nincs köztünk távolság, tömlőbe ömlik most már új dal. Csong a szívem minden húrján, élek, többé nem én, mert bennem Krisztus él. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, mindent elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a földdel összeért. Az új bor, új tömlőbe ömlik most már új dal, zsong a szívem minden húrján, élek, de többé nem én, köztünk távolság, a menny a földet összeért.
Karitász percek. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. A Katolikus Karitász Legyen Öröm az Iskola kezdés elnevezésű adománygyűjtő programja évente közel 10 000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít egyenlő esélyeket tanévkezdéskor hazánkban. Nemrégiben Budapestre és Kárpátaljára is elkísértük a segélyszervezet munkatársait az adományosztásra. Műsorunk első riportjában Németh Sándor, a Nagyszőlősi Karitász igazgatója mutatja be tevékenységüket.
A Nagyszőlős, azt hiszem, 1700-as években alapult meg, mint város. A háború előtt 28 000 volt a lakossága. Utána jöttek a menekültek, és azt hittük, hogy szétszedik a várost, mert a városnak a kapacitása azért nincs kiszámítva ennyi emberre. De utána lassan-lassan apadtak, mivel nyilván ezek jöttek Harkóból, meg Nyipróból, és neki kevés volt ez a város. Mi szeressük, mert minden ilyen, lehet mondani, kéz távolságban van egymástól a hivatalok, meg minden, de ők viszont nem jól érezték magukat itten, és gyakorlatilag sokan közülük mai napra elmentek. Maradtak az öregek, vagy a nagycsaládosok, akiknek nem volt lehetőségük elmenni. Sokan külföldön vannak, sokan pedig elmentek Ungvárra, vagy más nagyobb városokba. Jelenleg a város ilyen 25 000 lakosságú. A magyarság a háború előtt az 11% volt a városban magyarság. Jelenleg nem is merem megmondani, hogy mennyi, mert nem tudom. Munka lehetőség van, Kárpátalján mindig is volt. Tudni illik, a kárpátaljai emberek mindig kivándorolnak dolgozni külföldre, a férfiak zömébe. És ez a háború előtt is így volt, nagyon-nagyon kimentek, nagyon sokan elhagyták otthonaikat, és kimentek dolgozni, mert Kárpátalján a legkevesebb a fizetés egész Ukrajnára vetve. És hát a háború gyakorlatilag elkezdése után első két napban rengetegen mentek el. És ugyebár az ő helyüket kellett valakinek elfoglalni, úgyhogy a munkalehetőség van, mai napra is sok hirdetés van. Annak ellenére, hogy sok munkahelyet betöltöttek a menekültek, annak ellenére vannak is munkahelyek továbbra is. Mi is keresünk most jelenleg éjjeli őrt. A Nagyszőlősi Karitász ingyen konyháján vagyunk, ahol napi szinten jelenleg 170 adag meleg ebédet szolgáltatunk a rászorulóknak. Téli időben ez a létszám jelentősen megnől, akár 200 adag felett is szokott lenni. Nyári időszakokban vannak ilyen napi munkák, meg mezőmunkák, és akkor inkább elmennek napszámosnak a rászorulók, és nem hagyják ott a napi bérért az ebédet, és ezért kihagyják. De a téli időszakokban ragaszkodnak ezekhez. A területen folyó építkezés, amit lehet látni, nekem a múlt évben a megyei kormányzó adott egy egyszeri kiutazási engedélyt, és ezt felhasználtam arra, hogy a gyulafehérvári kollégákhoz utazzunk Erdélybe, és ott is meséltem, hogy van Nagyszőlősön több menekült, de különösen megviselnek azok a helyzetek, például egy idős család, akik Luhanszk megyéből érkeztek, Liszicsánszból. Ők ketten havi 80 000 forintot kapnak nyugdíjt, amiből 60 000 fizetnek bérleti díjat. És gyakorlatilag 20 000 marad nekiek megélhetésre. Rezsi, gyógyszer, stb. 2 évvel ezelőtt ők sírva jöttek ide, olyan éhesek voltak, szó szerint. És akkor, ha nem a Karitász, én mai napra nem tudom, hogy hol vannak ezek az emberek, vagy hogy élnek meg. Itt kapnak élelmiszercsomagot, itt kapnak meleg ebédet, tisztálkodási szereket, mosószereket, stb. És nyilván ezt a erdélyi kollégákat is nagyon megviselte, és ők jeleztek nekem a múlt évben. Ja, és azt is mondtam nekiek természetesen, hogy a területünk van egy ingatlan, amit semmire se használunk fel, és ha lenne támogatásunk, akkor akár ilyen célokra lehetne felhasználni ezt az épületet, de mivel az épület 120 éves, ezért nagy felújításra szorul. És akkor októberben jelezték, hogy ha lehet, akkor készítsünk egy költségtervet, mennyibe kerül ennek az épületnek a felújítása. Ezt októberben be is nyújtottuk nekiek, és az idén, májusban lett belőle valami, hogy az első utalás. A költségtervnek a 45%-át ők elvállalták, hogy támogatják, fedezik, és májusban el is indult ez a felújítás. Meleg ebédek kiosztása mellett ugyebár van nekünk fatüzelési programunk, van ruhaosztás, van egy Karitász bizottság, ami hát most már ritkában, most már gyakorlatilag negyed évente ülésezik, de volt, amikor két hetente üléseztünk, amikor annyi volt az igény, és akkor ott elbíráljuk az igényeket, egyedieket, vagy ilyen havi igényeket, és ott is van nekünk azt hiszem 55 család most mai napra, akik nem járnak Karitászba ételért, de viszont kapnak száraz élelmiszert, tartós élelmiszert. Hiába már 30 éve működünk, de a városi szinten, meg a megyei szinten valahogy ez nem nagyon, sokaknak nem mondott semmit, az a szó, hogy Karitász. A háború, illetve már a Covid időszaka óta elkezdődött a Karitásznak a neve egyre jobban fejlődni, meg értelmet kapott. Most már, ha valaki fordul az önkormányzatba, hogy több gyerekes, és kellene neki valamilyen segítség, akár egy tolószék, vagy akár egy, nem tudom, egy néninek, vagy akár egy betegágy, vagy valami, akkor az önkormányzat simán hozzánk küldi az embereket, és csak felhívnak, és annyit mondanak, hogy próbáljatok nekiek segíteni. De a háború előtt nekünk volt egy program, ami az ingyen konyha támogatásáról szólt, és az önkormányzat az egész évből, 12 hónapból egy hónapot elvállalt, hogy nem a rezsit vagy a fizetéseket, hanem csak az élelmiszer támogatja az ingyen konyhának. Ezt a háború kitörése óta megszüntették, és még ezzel se támogatnak. De viszont minden másba meg szeretik, hogyha mi támogatjuk az igényeket. Ilyen egyedi projektet több gyerekes családnak tönkrement a hűtője, és már három hónapja nem tudják megvenni, vagy megjavítatni, már nem lehet annyira elavult, és akkor ezeket próbáljuk támogatni, vagy kiegészíteni, illetve van nekünk még egy gyógyszerprogram, az elég érdekes, mert a támogatott nem kap kézre pénzt, egyáltalán igyekezünk úgy támogatni, hogy kézpénzt ne adjunk senkinek, hanem szerződünk egy patikával, a patika megkapja a bizonyos összeget, és akkor a rászoruló meg megkapja a kupont, gyógyszerkupont, amin van egy összeg, amivel elmegy a patikába, és kiváltsa, és mi meg visszakapjuk a nyugtát, ami szerint le tudjuk ellenőrizni, hogy most valójában felhasználta, és mire használta fel.
Folyamatosan beszámoltunk arról az elmúlt 922 napban, hogy hogyan alakulnak itt az események Kárpátalján, Ukrajnában, mivel tudunk mi segíteni. Véleményed szerint ma mi lenne itt a legnagyobb segítség túl azon, amit akár heti, havi rendszerességgel a különböző segélyszervezetek, így a Katolikus Karitász is hoz ide Kárpátaljára?
Hát amikor az embereknek, hála a Katolikus Karitásznak is, meg a segélynek, az élelmiszernek, amit hoznak, az mikor az ember jól lakik, akkor valamilyen szinten megnyugszik, nyugodt. De viszont látom, hogy azért ez a több száz napos háború időszak annyira kihat az emberekre, hogy most már mentálisan, meg lelkileg le vannak fárasztva. Leállsz valakivel beszélgetni, megkérdezed, hogy hogy vagy, és szerintem mi felénk, bocsánat, ez a legbutább kérdés mai napra. Mert mindenki elmosolyogja magát, és a mosolya mögött ott van az a keserűség, meg az a fájdalom. Hát na, meg vagyunk, körülményekhez képest természetesen jól vagyunk. De amikor látod a híreket, látod a világban, ami történik, fejlődik, azért sokkal hátrébb vagyunk. Mindennek ellenére azért otthon a csapból isszuk a vizet, mert tiszta, meg erdő vesz körül minket, meg hegyek, meg nem messze van egy folyó, ahol lehet simán fürödni, folyik a Tisza, úgyhogy ha ezt nézzük, akkor teljes egészében sokkal jobban vagyunk, mint azok, akik a migránsokkal küzdenek, meg a mindenféle más bajokkal. Azt látom, hogy próbálják most állami szinten szervezni olyan csoportokat, az elnök asszonynak is most van egy programja, hogy hogy vagy ez a program címe, és akkor nekünk is jött egy felszólítás, hogy csatlakozunk online ilyen mentális gyakorlatokhoz, meg tanuláshoz, meg nem is tudom, minek nevezzem, mert Ukrajnában ez új, hogy ezáltal szerintem ők már lassan készítik fel a népet arra, hogy jönnek hazafele frontról a katonák, és azok teljesen más körülményekbe jönnek, mint amilyenekbe vannak most jelenleg. És szerintem ez a legnagyobb segítség lenne jelenleg, túl a tárgyakon, meg az ennivalón, hogy valaki megértse, kihallgassa, vagy megsimogassa őket egyszerűen.
A Caritas munkatársai szeptember 3-án kerékpárokat, iskolatáskákat és tanfelszerelést vittek több kárpátaljai településre. A nagyszőlősi ünnepélyes tanszerátadáson köszöntőt mondott Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.
Elsődlegesen az elmúlt két évben, tehát 2022. február 24-e óta követjük sokkal intenzívebben az eseményeket Kárpátalján és Ukrajnában, és itt elsődlegesen a segélyszervezetek munkájára gondolok. De szemmel látható, és ezt a segélyszervezetek munkatársai is megosztják, meg az itt élők is, hogy a magyar kormány az elmúlt években megpróbált minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az itt élőket segítse, támogassa. Miről szóltak ezek a támogatások? Hogyan lehetne ezt összefoglalni?
Személy szerint nekem is, vagy bennem is, illetve a magyar kormánynak a gondolkodásában is egy nagyon nagy kettőség van. Egyik oldalról azért, mert mindent megteszünk karitatív területeken keresztül, és ez legyen egészségügyi ellátás, legyen élelem, legyen gyógyászati segélyeszközök vagy gyógyszereknek a szállítása, legyen iskola fenntartás, és sorolhatnám, hogy mi mindent tudtunk megtenni az egyik oldalról. Benne van ebben a kárpátaljai terület, és értelemszerűen a Kárpátokon túli belső ukrajnai területek, és benne van ebben Magyarország terület és a segítségnyújtásban. Tehát ez az egyik oldal. Másik oldalról pedig sajnos a hivatalos ukrán politika részéről ezt a 2,5 évet összességében nézzük, akkor csak negatívumot kaptunk, és köszönetet nem. Mindez azért, mert mi kimondtuk rögtön a háború elején, hogy fegyvert és katonát nem vagyunk hajlandóak szállítani, illetve adni, illetve folyamatosan nem csak kimondjuk, valljuk is, és próbálunk érte tenni is, hogy legyen végre tűzszünet, majd utána béke. És amikor az ember szembesült akár 2,5 évvel ezelőtt, akár az elmúlt években, de most is, amikor itt vagyunk nagyszülősen, hogy az egyes családok életében micsoda tragédiát jelent ez a háború, legyen az a családok szétszakítása, legyen az, hogy édesapa meghalt, vagy súlyosan megsérült. Kicsi lány, akivel találkoztunk, szegénységben, a nagy nehézségben egy vágyát úgy teljesíti, hogy a gyönyörű, szép, hosszú haját levágatja azért, hogy abból tudjon magának venni egy biciklit. Tehát én a legsúlyosabb és a legnehezebb dolgoktól a legapróbbaknak tűnő dolgokig látjuk ennek a háborúnak a tragédiáját. És néha az ember úgy van, személy szerint én is, hogy hagynánk az egészet. Fulladjanak bele azok, nem a segítségre szorulók, hanem az a politika, akik nem veszik ezt észre, hogy mit művelnek itt Ukrajnában és Ukrajnával szemben, és az ukrán emberekkel szemben. De nyilván újra és újra erőt kapunk, hála Istennek, és akár azzal a nyugati háborúpárti politikával szemben is felemeljük a szavunkat, és teszünk is ellene, akár pedig, hogyha támadásokat is kapunk az itteni ukrán politika egy részéről, akkor is folytatnunk kell a segítségnyújtást, és én azt gondolom, hogy a számok azok meg magukért beszélnek. Mindenképp fontos, hogy ha csak azt nézik, hogy segélyszállítmányban több mint 5300 tonnát hoztunk ide Ukrajnába, ez több mint 13 milliárd forint érték. A karitatív szervezeteken keresztül tudtuk eljutatni, de ugyanilyen fontos a segítségnyújtásnak 1000 féle területe. Hogyha belegondolunk, hogy körülbelül 11500 ukrán gyermeknek, illetve kísérőiknek biztosítottunk nyaralást, pihenést Magyarországon az elmúlt 2,5 év során, ezt felszoroznánk mondjuk a nagy nemzeteknek az arányával, létszámarányosan, és ők is ugyanezt tenni, egész más lenne a helyzet. De ugyanez igaz arra is, hogy amikor orvosi segítségre van szüksége az itt élőknek, akkor sose nézzük, hogy azok ukránok vagy magyarok, hanem az embert nézzük. Ugyanúgy igaz ez, amikor Magyarországra átjöttek, és akár a segítségpontokon itt a határ mentén Kárpátaljával, határos falvakban, illetve akár Budapesten vagy más városokban, mi mekkora segítséget nyújtottunk az ukrán menekülteknek, akiknek egyébként nagy többsége nem magyar, hanem ukrán nemzetiség. És sorolhatnám tényleg azokat a számokat, amely milliós nagyságrendben embereknek segített, több százezer befogadott, akár néhány napra is, több százezernek, akiknek a karitatív szervezeteken keresztül segítséget nyújtottunk, és hát azt kell mondanom, hogy az a segítségnyújtás most sem aludt ki, most sem szűnt meg, hiszen ennek vagyunk most is részesei ma itt nagyszőlősen.
Hogyha eltekintünk így a karitatív szervezetektől, és picit tágabban nézzük a magyar kormány Kárpátaljának nyújtott támogatását, segítségét, az elmúlt években, vagy akár mondhatnám azt, hogy évtizedben ez hogyan alakult?
Hogyha megnézzük akár itt Nagyszőlősen, itt vagyunk a Katolikus Karitásznak a központjában, de ez igaz munkásra is. Mondjuk így, hogy népkonyha működik. Sok-sok szegény embernek, rászorultnak a mindennapjait menti meg ezzel a Katolikus Karitász, és nyilván Katolikus Karitász pedig a támogatást a magyar kormányon keresztül kapja, és ő juttatja el a rászorultaknak itt helyben is, de akár Magyarország területén belül is. Hogyha azt nézzük, hogy az egyházainkat, legyen az római katolikus, görög katolikus és a református egyházat, miképpen támogatjuk, amely támogatások megnyilvánulnak építkezésekben is, ami mindenképpen a helyben maradást szolgálják, megnyilvánulnak olyan közösségi programoknak a támogatásával, amely a közösséget erősítik ebben a nagyon nehéz időszakban. Ez is egy hatalmas nagy plusz és lehetőség, amit tudunk nyújtani. Ugyanez igaz a már említett nyaralásoknak egy jó része, üdültetéseknek a jó része, amely megcéloz ukrán családokat és ukrán gyermekeket is, de azért nyilván érthető módon legyen az például mondjuk a Rákóczi táborban, ott a magyar családoknak a találkozási helyét is biztosítjuk, hiszen érthető módon az édesanyák tudnak jönni, édesapák pedig, akik már így is sajnos magyarok, nem a mi általunk kirobbantott háborúban, és nem a mi háborunkban részt vesznek, megsebesülnek, sajnos meg is halnak. Tehát értető módon azok a családapák, akik Magyarországon élnek, azok néha azért szeretnék látni a családjukat. Ebben is próbálunk segíteni. És hogyha meg szabad említeni, amit például a püspök úr vezet katolikus egyháznak a közreműködésével, ahol lelki erősítés, lelki központként működik, azoknak a sérült családoknak, többnyire azoknak, akik frontról hazaérkeznek, de nyilván az itt maradottaknak is, hogy az életük valamilyen módon mégiscsak helyre kerüljön. És itt sem nézik azt helyben a püspök úrék, hogy ez katolikus, református, ortodox, ukrán vagy magyar, nem nézik, hanem sokkal inkább azt nézi mindenki, hogy tudunk segíteni.
Nyilván mindenki a saját bőrén otthon is érezzük azt, hogy nagyon közel van hozzánk a háború. Jó sok nem vagyunk, államtitkár úr sem, de féltjük a családtagjainkat, szeretteinket, fiainkat, szüleinket. Kimaradhatunk a háborúból?
Én most elmentem itt Nagyszőlősen a temetőhöz, egy kicsit elidőztünk ott, és láttuk a sok ukrán zászlót, amely az bizonyítja, azt mutatja, hogy ők mind harcokban elesett édesapák. És én minden fiatalnak azt mondom, Magyarországon is, és persze hát próbálom mindazoknak a politikai erőknek is, akik úgy megrántják a vállukat Magyarországon, hogy hát ez nem ér el minket, ez a háború, ez nem számít. De azt mondom, hogy menjenek el a kis falvakba, menjenek el a településekre, és nézzék meg azokat a háborús emlékműveket, mikor akár az első világháború, akár a másodiknak az áldozatairól állít emléket, és mutatja hatalmas nagy számban, hogy milyen vérveszteség érte akkor a magyarságot az akkori Nagy Magyarország területén. És ez nem játék, és akkor se gondolta senki, hogy ilyen pusztulás lesz. 20 éveseknek az élete törik kettébe, vagy mennek szét családok. És nyilván, amikor mi minden területen megpróbáljuk a világgal megértetni, hogy ez a háború, ez csak pusztulást jelent, millióknak és millióknak szenvedést, százmillióknak gazdasági nehézséget, ezzel szemben néhány százalék, vagy még annyi se, akik egyébként ebből gazdagodnak, vagy olyan előny szereznek maguknak, ami egyébként azt kell mondani, gusztustalan és undorító. És itt kell felébrednie szerintem mindenkinek, és szóljanak azok is, akik anyák, és szóljanak azok is, akik mondjuk folyamatosan a nőknek a egyenjogúságáért küzdenek, ami nagyon szép dolog, de szólaljanak meg, hogy akkor, amikor asszonyok egyedül maradnak a gyerekeikkel, amikor elpusztul a férjük a háborúban, amikor árván maradnak a gyerekeik, hát az milyen szenvedés nekik, hol vannak ilyenkor ezek a egyébként máskor nagyon hangos emberek, vagy közösségek, és én ezért hangsúlyozom mindenkinek, fiatalnak, idősebbnek egyaránt, hogy ez a háború, ez nem játék, mert ha itt eldurran a világban, annak látjuk már így is, hogy milyen súlyos következményei vannak, és ez éppen ezért a magyar emberek is, és úgy láttam, hogy Közép-Európában is a népek, azok a magyar kormányra is ránk számíthatnak, hogy mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ne eszkalálódjék ez az őrület, hogy az emberek bölcsességében bízva, vagy a vezetők bölcsességében bízva előbb-utóbb eljusson hozzájuk is, hogy mekkora bajt okoztak eddig, és hogy mekkora felelősségük, hogy mindez megálljon.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kárpátaljára, nagyszülősre látogattunk. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.